Kedves testvéreket, hadd olvassam fel a mai nap igéjét, és ezzel is hadd adjuk meg az alaphangját ennek a mai alkalomnak. Ézsaiás könyvének 43. fejezetéből a 18.-19. verse. Közben hadd mondjam, hogy nem kell a kislányunkkal foglalkozni, igyekszünk mindig elhozni, hogy szokja az Istennek a dolgait, de ne engedjük, hogy elvonja a figyelmünket az Isten igéről, nem kell vele foglalkozni. Jó, majd utána, előtte, utána lehet, de az ige között ne foglalkozzunk vele, jó? Szia! Tehát, drága testvérek, hadd olvassam fel Isten igéjét Ézsaiás könyvének 43. fejezetéből a 18.-19. verset. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Az Új Szövetség ige pedig Filippiekhez írott levél harmadik fejezetéből a 14. vers. Pál írja, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekik feszülve futok, egyenest a cél felé. Isten áldja meg a mai alkalmunkat, és nem csak a mait, hanem a holnapit és a holnap utánit is, hogy az ő dicsőségére legyen és a gyülekezetünk épülésére, és hadd köszöntsem elsősorban drága Szélbúcsú evangélikus lelki pásztor urat, aki nagyon nagy benyomást tett, nem csak gondolom az én életemre, hanem a feleségem életére is, hiszen a mi közös találkozásunk az régi időre nyúlik vissza, János bácsi, Győri János bácsinak egyébként a sógora, és rajta keresztül ismerhettem meg. A feleségem pedig azért, mert minden, ami jó, azt Búcsú bácsitól tanulta. Hiszen a gyakorlati évét a feleségem a Kispesti Evangélikus Gyülekezetben töltötte, egy éven keresztül Búcsú bácsi szárnyai alatt élt, illetve szolgált, lesett minden lelkészi fondorlatosságot, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy végre sikerült ez a találkozás, mert hát Búcsú bácsi nagyon elfoglalt, sok minden van neki szolgálatban, de örülök, hogy végre találtunk egy időpontot, és köszönjük, hogy szakított ránk időt, és ebben a három napban tehát Búcsú bácsi fog szolgálni közöttünk itt ebben a gyülekezetben. Drága testvérek, ajánljuk ezt a három napot az Isten kezébe, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy van miért összegyülekeznünk, hiszen a te életed, a te szenvedésed, a te kereszthalálod és feltámadásod megváltoztatta a világ történelmet, megváltoztatta az emberiség képét a bűnről, a kárhozatról, a pokorról és az örök életről, és te általad az embernek van lehetősége arra a te jelenlétedben, a te közeledben élni. És Urunk, köszönjük, hogy ezt ebben a evangelizáció formájában ezt elmondhatjuk az embereknek. Elmondhatjuk most itt ennek a drága gyülekezetnek is, hogy te mit vállaltál, hogy miért haltál meg. És elmondhatjuk a gyülekezetnek azt, hogy az ember mire képes, és mire nem képes. És Urunk, ma a világban azt halljuk, hogy az ember mire képes. Ma a világban azt halljuk, hogy az ember meg tudja saját magát valósítani. Ma azt halljuk ebben a világban, hogy Münchhauser báróként ki tudja magát húzni a mocsárból, a sárból, a bűn tengeréből. De Urunk, köszönjük, hogy az ige rávilágít arra, hogy ez mind hamis tanítás, ez mind téves gondolat. És te vagy az, aki út és igazság és életként beléptél ebbe a világba. És te vagy az, akivel új életet lehet kezdeni. Te vagy az, akinek el lehet mondani a terheinket, a fájdalmainkat, a bánatunkat, a bűneinket. Mindazt, ami elválaszt te tőled. És mindazok, akik megbánták a bűneiket, és mindazok, akik várnak arra, hogy új életben járjanak, azokat te megmosod, fehérre mosod, tisztára mosod, ahogy egy énekünk is mondja, tisztára, mint a hó. Ó, Urunk, kérünk azért, hogy ebben a három napban Te légy jelen. Te tedd áldássá ezt a három napot, Te helyezd szolgád ajkára mindazt, amit el szeretnél ma itt mondani, mondatni ennek a gyülekezetnek, nekem is. És Uram, Te légy az, aki újjáteremtesz bennünket. Te légy az, aki az óembert felismerteted bennünk, és Te légy az, aki felkínálod az új életet, az új embert. És ezáltal lehet csak élet, és mi erről az életről szeretnénk bizonyságot tenni. Te rólad, mint az útról, az igazságról és az életről. Urunk, legyen áldott a Te szent neved, és szentelj meg bennünket a Te jelenléteddel. Amen. Kedves testvérek, egy nagyon szép tradicionális éneket szeretnék megtanítatni a gyülekezetnek. Ehhez kérem a feleségemnek a segítségét, és ezt az éneket énekeljük el, tehát együtt. Feljebb emeljetek, feljebb. Ez lesz az éneknek a címe.
Feljebb emeljetek, feljebb. A
Kaptam egy felkérést egy bizonyságtételre. Bizonyságtétel arról, hogy hogyan ismertem meg az Úr Jézus Krisztust. Megtérésem történetét mondhatom el így most a szeretett testvéreknek. Lehet, hogy ezt még nem is tettem meg ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben. Épp ezért talán épp itt az ideje. Egy Hernád Vécsei családból, Hernád Vécsén élnek szüleim, testvéreim, 3 öcsém van. Onnan származom, és gyülekezetbe jártunk mi minden vasárnap. Édesapám kántor, gondnok, felügyelő volt, meg ma is az a gyülekezetben. És épp ezért a családnak is mennie kellett, de én emlékszem arra, hogy mindig olyan nagy problémát jelentett nekem a korai felkelés, mert 8-kor kezdődtek az istentiszteleti alkalmak. És érdekes módon már úgy érzem, gyermekkoromban Isten valahogy szólítgatott engem, mert emlékszem arra, hogy mindig olyan fontos volt nekem az, hogy imádsággal feküdjek le, és én akkor az összes, most így mondom, betanult imádságot elmondtam magamba, tehát a mi atyánkot, a hiszek egyet, én Istenem, jó Istenem, és hogyha nem mondtam el, akkor ezt szinte olyan véteknek éreztem az Isten előtt, hogy én ezt nem tettem meg aznap este, és Anna... És még az is úgy eszemben van, hogy ugye falusi házban laktunk, és amikor éjszaka kint jártam az udvaron, és láttam a csillagos eget, akkor mindig azon gondolkodtam, hogy hát biztos, hogy léteznie kell Istennek, mert ez a gyönyörű, teremtett világ csak úgy magától nem létezhet, és hogy én ezt az Istent annyira szeretném megismerni. Igét nem olvastam, de az a vágy volt a szívemben, hogy én többet tudja meg Istenről. Középiskolába kerülve egy református gimnáziumban tanultam, ahol az osztályban egyedül voltam evangélikus, így abban a kiváltságban volt részem, hogy az evangélikus hittanórákon én egyedül voltam a lelkésszel, tehát egyedül engem tanított a lelkész. Ugye míg a reformátusok egy osztálynyian voltak, én kettesben lehettem, emlékszem, először Zsóka nénivel, Sárkány Tibor néval, utána pedig Sándor Frigyes volt a hittantanárom, és ezek sokszor nagyon őszinte beszélgetésekbe torkollattak, és valóban ez az Isten keresés, és valahol az, hogy Isten, igenis én úgy gondolom, nem én kerestem elsősorban őt, hanem ő keresett engem, és meg is talált. Emlékszem, amikor Sándor Frigyestől kérdeztem, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki megismerje az Istent, hogy mi szükségeltetik ehhez, hogyan ismerhetem meg én Istent jobban, mert hogyha valóban létezik és van, már pedig én úgy érzem, hogy van, akkor őt meg kell nekem ismerni mindenféleképpen. És ő azt mondta nekem, erre szintisztán emlékszem, hogy Nóri, erre recept nincs. Ahány ember van, Istennek annyi útja van az emberhez, vagyis hát egy út van, Jézus Krisztus, de az, hogy milyen úton, módon, milyen élet folyamaton kell keresztül menni ahhoz, hogy valaki megismerje Istent, ezt ő nem tudja megmondani, de 3 dolog biztos, hogy segít, és ő ezt tudja nekem javasolni. Az egyik az, hogy imádkozzak, mert az imádság az beszélgetés Istennel. És ugye egy kapcsolat is csak akkor működik, ha beszélgetünk egymással, egy házasság is csak akkor működik, ha megbeszéljük a dolgokat, akár problémákat is, ha meg tudjuk együtt közösen oldani. És ő akkor mondta nekem, hogy az imádság nagyon fontos dolog. Aztán az ige olvasás, mert az imádságban én elmondom Istennek azt, ami az én szívemen van, de az ige olvasáson keresztül meg az Úr mondja el nekem azt, hogy ő mit szeretne velem közölni. Mert az ige az az Isten szava, és azt mondta, hogy olvassam ezért a Bibliát. És a harmadik dolog az volt, hogy járjak gyülekezetbe. Mert a gyülekezet az a hely, ahová Isten összegyűjti az övéit, ahol hangzik az ige, ahol Isten megszólíthat, tehát igenis egy lehetőség, egy alkalom. Ki milyen közösségbe épül be, és ki hova jár és integrálódik, az igenis hatással van az életünkre, és szükség van a keresztényeknek arra, hogy egy közösségben megéljék a hitüket. Tehát én nem hiszem, hogy olyan hit létezik, amikor emlékszem, vonaton egyszer utaztam, és egy nénivel beszélgetésbe elegyedtünk, és ő azt mondta nekem, hogy ő soha nem jár gyülekezetbe, soha nem jár templomba, soha nem találkozik szinte senkivel, de ő hívő ember. És én mondtam, hogy pedig a gyülekezet közössége ahhoz biztos, hogy szükségeltetik, hogy valaki a hitben meg tudjon maradni, hogy meg tudjon állni. És ezt a hármat mondta nekem, imádság, igeolvasás, gyülekezet, bejárás, és akkor azt mondtam, hogy hát ez nem olyan nehéz dolog, kipróbálom. És akkor valóban, testvérek, én olyan lelkes voltam, akkor nagyon lelkes voltam, emlékszem, hogy és tényleg vágy volt a szívembe, hogy minden nap olvastam akkor reggel és este is az igét, és most így Búcsú bácsira néztem, mert a 6. év alatt is mindig ezt kérdezte tőlem, hogy reggel tartok-e áhítatot. És mindig mondtam, hogy nem, mert annyira későn kelek föl, hogy csak rohanok, és nincs időm elcsendesedni. És tudom, testvérek, hogy ez nem jó. És tudom, hogy ebből is meg kell térni, és lehet ezen változtatni, és a mai napig is meg vagyok itt rekedve, de tudom, hogy nem jó, és tudom, hogy szeretnék változni. És most is ez volt az első kérdése, szinte ahogy találkoztunk, hogy tartok-e reggel csendességet. Kell a csendesség reggel, így van. Tehát visszatérve akkor gimnazista koromba, tartottam csendességet, és nagyon kerestem az Istent, és ő keresett engem, vagyis ő keresett engem, én pedig erre rezonáltam. És jártam gyülekezetbe, és imádkoztam, és emlékszem, hogy az imádságomat is annyira formálta Isten. Kollégista voltam, hatan voltunk egy szobába, és ott szépen lassan mindenki átadta az életét az Úrnak. Ott volt egy lány, egy református családból, aki a saját szavaival imádkozott. És akkor mi itt összeütközésbe kerültünk, mert én mondtam, hogy jó, csak az a helyes imádság, amit nem az én szavaimmal, hát hogyan szólítsam meg szavaimmal az Istent, hanem csak a mi atyánk és a hiszek egy. És aztán Isten tényleg szépen megmutatta nekem, hogy nem, az imádság az igenis személyes kell, hogy legyen, ahol elmondom neki a mindennapi örömeimet, a mindennapi terheimet, és leteszem elé, megosztom vele. Tehát Isten engem formált a gimnáziumi évek alatt. És harmadikos voltam, úgy emlékszem vissza, de az is lehet, hogy másodikos, teljesen mindegy, amikor konkrétan volt egy olyan este, amikor nagyon rám nehezedett a bűneimnek a súlya. Annak ellenére, szeretett testvérek, hogy nem voltam, most így mondom, nem voltam egy rossz kislány. Tehát jó tanuló voltam, szüleimnek engedelmes, nem voltak ilyen kihágásaim, hogy én most diszkóba járok, vagy iszok, vagy cigizek, vagy bármi, semmilyen nem volt az életemben. És ennek ellenére rám nehezedett az, hogy én Isten előtt bűnös ember vagyok. Hogy az Isten annyira szent és tiszta, és én ő előtte bűnös ember vagyok. Egy ilyen estén ez nagyon rám nehezedett, és akkor Anikóval, ezzel a barátnőmmel tudtam én ezt megosztani, és Isten akkor, most így mondom, emberként őt adta oda mellém, hogy a megtérésemnél asszisztáljon, hogy én akkor megértsem valóban azt, hogy mit jelentett Jézus kereszt halála. Mert bizony mindig ez volt számomra a legnagyobb kérdés, hogy miért kell-e Jézusnak ahhoz meghalnia, hogy engem megmentsen a bűneimből. Ugye, aki gyülekezetbe jár, sok hittanórán vesz részt, főleg én, aki személyesen is találkoztam hetente kétszer egy lelkipásztorral, nagyon sok mindent tudtam már az igéből, nagyon sok mindent ismertem is, és ezen nem tudtam túllépni, ezt nem tudtam felfogni, ezt nem tudtam megérteni, mert szeretett testvérek, ezt intellektuálisan nem is tudjuk felfogni, és nem is tudjuk megérteni, és nem is tudjuk megmagyarázni, hogy Istennek miért ez az út kellett ahhoz, hogy bennünket a bűnből kiemeljen, hogy bennünket újból visszahelyezzen a vele való kapcsolatba, hogy bennünket megmosson, megtisztítson. Miért kell-e Jézusnak ehhez meghalnia? Márpedig Jézusnak ehhez meg kellett halnia, és nincs más út az Atyához, csak is ő. És én akkor azon az éjszakán a Szentlélek velem megértette, hogy igen, ez kellett hozzá. Nem tudom megmagyarázni, de akkor velem a lélek megértette, hogy Jézusnak meg kellett halni az én bűneimért. És csak zokogni tudtam a bűneim felett, és csak hála volt a szívemben, hogy drága Úr Jézus, köszönöm neked, hogy engem is megmentettél, és hogy minden embert így szeretsz, és hogy minden embert így meg akarsz menteni. És még annyit hadd mondjak el, testvérek, és tovább nem is húzom az időt, hogy utána kezdődött, ugyan megtérés az csak egy útnak a kezdete, az átlépés egy küszöbön, de azon a keskeny úton, amin Jézus azt mondja, hogy kevesen vannak, akik azt megtalálják, azon a keskeny úton járni kell, a hitben meg kell maradni, és bizony a megtérés után közvetlenül, lehet, hogy később is, de emlékszem én arra, hogy utána közvetlenül nagyon támadott a sátán, az ördög, hogy ne higgyek, hogy forduljak vissza erről az útról, hogy ne építsek Jézusra, hogy hülyeség az egész, hogy kitaláció, hát más is üdvözülhet, más úton is üdvözölhet, és sorolhatnám tovább. És mindig egy igét hozott elém Isten, mi pedig a Jelenések könyvéből, amikor voltak ezek a lelki vívódásaim, és imádkoztam ezért, akkor Isten mindig azt az igét hozta elém, vagy az útmutatón keresztül, vagy egy Spurgeonön keresztül, vagy egy ige hirdetésen keresztül, vagy épp a Bibliát, hogy kinyitottam és olvastam a Jelenések könyvéből, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. És ezért én azt mondom, hogy ha egy megtérési igét kérnek tőlem, akkor én ezt mondom, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját, mert bizony, ahogy a házasságban is hűséget vállalunk, ugye egymás iránt, még az Istennel szemben ez még inkább kötelez, hogy hűek legyünk ő hozzá. Ő hű marad mindenféleképpen, de nekünk a hitben meg kell állni, és hűnek maradni ő hozzá. És utána kezdődött kibontakozni úgy a hív életem, hogy igenis a szolgálatok is még nagyon fontosak. Ezt hadd mondjam a testvéreknek, hogy ahhoz, hogy hitben megmaradjunk, a szolgálatok nagyon sokat segítenek. Tehát a középiskolában egymás után, ez az Isten kegyelme volt, de valóban egymás után tértünk meg sokan, és negyedikes korunkban Isten a szívünkre helyezte, hogy mi közösen szeretnénk szolgálni, és adtunk egy nevet magunknak, az volt a nevünk, hogy lámpás. Lámpásként szerettünk volna világítani a világban. Minden szolgálatunk elején azt az éneket énekeltük el, hogy ó Uram, a Te igéd lámpás, utamon fényforrás, ezt az ifjúsági éneket. És Miskolcon, ahány helyre csak tudtunk, szeretett otthonokba, gyermekekhez, vagy falvakba, ahol ugye, ahonnan mi jöttünk, a szolgáló csoport tagjai, visszamentünk és bizonyságtételekkel szolgáltunk a gyülekezetekben. És az egyetemen ez folytatódott tovább, és ez nagy öröm volt, és ez nagyon sokat segített nekem a hitben, megálláshoz, megerősödésben az Istennek való szolgálat. Köszönöm, hogy meghallgattak a testvérek, és hát Isten áldása legyen mindannyiunk életén.
téged hívunk, Istenünk, és a te lelkedet kérjük, jöjj általa mi közénk, mert nélküled még a szívünket se tudjuk megnyitni, az igét se tudjuk megérteni, és nem tudunk megelevenedni a hitben. Adj nekünk élő hitet és igazi közösséget te veled, add, hogy megértsük, hogy kinek mire van szüksége, add, hogy lássuk ajándékait bőségét, és abból megkaphassuk ma este azt, amire személy szerint egyen-egyenként szükségünk van. Amen. Isten igéjét olvasom a 32. Zsoltár első versétől a negyedikig. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon jó, kedves és hízelgő szavakat hallgattam Nóra lelkipásztor testvéremtől. Sok jót tanult ott Kispesten. Azt nem mondta el, hogy nem csak azt tanulta meg, hogy mit tegyen, de azt is megtanulta, hogy mit ne tegyen. És ezért ez is hozzátartozik az élethez, mert nekünk mindenből tanulnunk és okulnunk kell, és lehet a magunk számára, és remélem, hogy így volt. Nóri, meg vagy még valahol? Hol van a Nóri? Nem látom. Ja, igen. Jó van. Ugye, akkor így van, reménység szerint. Ez is. És ami jó, hát az az Úr kezéből származik. Három alkalmon leszek itt, ha Isten is értet, a testvérek között, és a 32. Zsoltár alapján szólok néhány gondolatot. Azzal kezdődik a Zsoltár, hogy ki a boldog ember. És ami igerészeket kaptam, az első a mai arról beszél, hogy ki nem boldog és miért nem boldog. A holnapi arról beszél, hogy hogyan lesz boldoggá. Ezért el fogunk holnap is jönni, gondolom. És a harmadik, a vasárnapi alkalmon arról lesz szó, hogy a boldog ember hogyan él, és miért boldog az élete. Azt is lehetne mondani, hogy milyen az életünk, szintén a három estét máshogy megfogalmazva, milyen az életünk megtérés előtt, hogyan szólít meg az Úr, és mit jelent az, hogy megszólít bennünket, és aztán a harmadik alkalmon a vele való járásról, hogy aki az Úré, az hogyan igyekszik járni az Úr vezetése alatt. Természetesen nem választódik el olyan élesen minden, mert hát aki csak ma este tud eljönni, az csak azt kapja, hogy ennye-bennye, kedves testvérem, az nem biztos, hogy teljes üzenet lenne a számára. Egyszer egy evangélista Londonban igét hirdetett, és beosztotta 7 napra a szolgálatát. Azt mondja, hogy az első este beszélek a bűnről, és milyen szörnyű az Isten nélküli élet, és el fogtok kárhozni, hogyha Isten nélkül éltek. És aztán itt sorra, hogy milyen üzenetet végül eljut oda, hogy de ha az Úr Jézusnak adjátok a szíveteket, megbánod a bűnödet, új életet nyersz, akkor üdvösségre jutsz. Elhangzott az első esti szolgálata, és az első esti szolgálat után éjjel leégett az a nagy csarnok, ahol tartotta az igehirdetést, és nem lehetett tovább folytatni. És nagyon szomorú volt szegény, és azt mondta, hogy soha nem fogok ezentúl úgy beszélni, hogy ne beszéljek az evangéliumról, a szabadítás üzenetéről, Jézusról úgy, hogy ő az, aki megváltott, és aki által új életet nyerhetsz, és akibe belé kapaszkodhatsz. Ezért mindjárt mondom a befejezést egy mondattal, hogyha valaki netán nem az, hogy nem akar eljönni, de olyan szörnyű és súlyos dolog történik, hogy nem tud eljönni, mert különben feltételezem, hogy mindenki, aki most itt van, az eljön, ugye? Így van? Azt mondják, hogy így van, óriási. Igen, egyedül az az égő nem fog eljönni, mert azt már kidobjuk, mert nagyon kattogott a sarkon. Na most az üzenet tehát, csak nagyon-nagyon röviden és a végéről, hogy akármit hiszel vagy nem hiszel, akárhogy vagy nem vagy, az életedben és hitedben elhiszed, hogy ő létezik, vagy nem hiszed el, vele jársz, vagy nem jársz vele, ha majd valami nagy bajod lesz, csak fordulj ő hozzá, és megtapasztalod, hogy van, és szeret, és meghallgat, és cselekszik. Csak legyen ennek folytatása. Tehát ezt jegyezzük meg, akármi lesz velünk. Az a láthatatlan, érthetetlen, hallhatatlan, tapasztalhatatlan Isten, majd amikor úgy meg vagy szorulva, hogy talán igazán, és szívből, és mindent odaadva imádkozol, és fordulsz hozzá, és keresed, meg fogja mutatni magát, mégpedig kegyelemmel, akármilyen vagy, és akárki vagy. Lehet vele folytatni, és vele járni, és elindulni az úton. Lehet, hogy Nóri testvérünk tőlünk szedte azt is, hogy a gyerekek legyenek ott a templomban, mert a mi templomunkban is minden vasárnap délelőtt ott vannak, van egy leválasztott rész, a nagy karzatalja, ott van egy hangszóró, hallják az igéhirdetést, van egy ajtó, azon keresztül hozzánk nem nagyon szűrődik az aj, és belátnak a templomba, és ott tudnak lenni. Itt van félig meg van valósítva, hogy itt van egy közöttünk, de hiányoljuk a többi kicsi gyereket majd, és remélj, hát ott van egy, de az már nagyon rendes, az már olyan nagy, de tényleg az ilyen picurokat is, barátnőiteket is, itt elsősorban, figyeljetek, nekrek mondom, hiányoljuk a barátnőiteket, a többieket, hiányoljuk a gyermekeiteket, a kicsinyeket, mert 16 éves korban ugyancsak nehéz lesz ide vonszolni őket, már akkor késő, már a maguk útját járják, már beleszoktak abba, hogy Isten nélkül talán, vagy ki tudja mibe, úgyhogy igyekezzünk már a kicsinyeket is hozni, amíg lehet, és az életünkkel természetesen példát mutatni, hogy akkor engem ugyan nem zavar. Azt mondta Nóri testvérünk, én szót fogadtam az előbb, hogy nem szabad hozzányúlni, hozzászólni, én nem is szóltam, mármint a kicsihez, én nem is szóltam, hagyjuk nyugodtan, ez a helyzet. Tehát, kedves testvérek, a Zsoltár bevezetése a boldogságról beszél, ki a boldog ember. Még a harmadik módja, ahogy elmondanám a három estének az üzenetét, míg elhallgattam, kiszáradtak csontjaim, a száraz csont, a megelevenedő csont és az élő ember. Az élő csont, amikor a helyén van és a szolgálatát végzi a testben. Így is mondhatnánk a három estének az üzenetét az igeversek alapján. A boldogsággal kezdődik. Boldog ember az. Mennyi meghatározása van a boldogságnak? És mi is tudunk egy néhány meghatározást, még a nagy költőinktől is. De nem is ez a kérdés, hogy tudjuk-e a meghatározását, hanem az a nagy kérdés, hogy boldogok vagyunk-e. És az öröm és a boldogság között óriási különbség van. És ha úgy fogalmazzuk, hogy az örömboldogság és az öröm nélküliség és a boldogság nélküliség között, akkor meg még inkább. De még az öröm és a boldogság között is. A boldogság az egy tartós örömállapot. Az öröm az azt jelenti, hogy valaminek éppen örülök, és kedvemet lelem abban, ami van, de ha az elvétetik, akkor megszűnik az öröm. A boldogságnak lelki alapja van. Nem külső alapja van, hogy külső dolgok miatt és annak következtében örülnék. hanem azért, mert valami rendeződött Isten és én közöttem. És ha most a mai estén ezt megkérdezzük, hogy boldog vagy-e, akkor a következő kérdés pontosan ez, hogy rendeződött-e Isten és közted a viszony, van-e, ami ennek lennie kell, és tart-e ez a kapcsolat az Istennel úgy, ahogy tartania kell ennek a kapcsolatnak, hogy a lelked dolgai legyenek rendezve, és akkor már a boldogságod és az örömöd nem fog függni a külsőktől. Nagy tévedés az, amikor azt gondolja valaki, hogy a boldogság külső és emberi dolgoktól függ. Akármit megadunk, akármit megkapunk, akármit megnyerünk, boldoggá általa nem leszünk. A másik oldala pedig, hogy bármi hiányozon is az életünkből, de ha megvan az, amiről ez a Zsoltár is és minden igehirdetés beszél, akkor boldog ember vagyok, és az én örömömet és a boldogságomat senki és soha el nem veszi tőlem. Boldog ember az, így olvastuk az igében, akinek hamissága megbocsáttatott és vétke elfedeztetett, boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít és lelkében csalárdság nincsen. Boldog ember a bűnbocsánatot nyert ember. Ez a holnapi kérdésünk, de ennek következtében arról beszélhetünk, hogy igen, a bűn az, ami elválaszt bennünket az Istentől. És azért nem vagyunk boldogok, mert Isten és mi köztünk ott van a bűn. És ez elválaszt az Istentől. Mindig is elválasztott Istentől. Hiszen a bűn alapjában nem csupán egy rossz dolog megint, amit én teszek a földi életemben, hanem maga ez a bűn, hogy elszakadtam az Istentől. Nem Isten az első. Nem ő minden gondolatom, nem ő szabja meg a napjaimat és az én életemet. Nem őt kérdezem a döntéseim előtt. És a magam dolgaihoz kérem az Isten segítségét, szabad ezt is kérni, de nem kérem azt, hogy Istenem segíts engem, hogy a te dolgaidat fölismerjem és azokat cselekedjem. De ugye érezzük, hogy mennyivel szimplább és pitibb dolog az, hogy én csak azért és úgy hiszek Istenben, hogy Istenem segíts meg engem az én dolgaimban. Hogy Istent tenném talán az én szolgámmá, hogy én imádkozom, kérem, és te add meg ezt. Vagy pedig a fordítottja, hogy mi Istenem a te akaratod. Azt szeretném cselekedni. Azt szerint szeretnék élni. Neked szeretnék örömet hozni és örömet okozni. Mint amikor egy gyermek a szüleinél fölismeri, hogy szeretik őt a szülei, és nem azért akarja a jót vagy a helyeset tenni, mert kikap, hanem azért, mert szeretné örülni, látni az ő szüleit. Amíg még úgy látjuk, hogy azért kell tennem a jót, mert különben megbüntet az Isten, már előbbre jutottunk, de még nem oda, ahova kellene. És vizsgáljuk meg a szívünket, hogy én azért igyekszek jó lenni, hogy ne büntessen az Isten, hogy ne ítéljen el az Isten, hogy kedvemre döntsön és olyat, és úgy tegyen, ami nekem is jó. Vagy pedig már azért, és úgy igyekszem a jót tenni, hogy örömet okozzak az Istennek, az én mennyei atyámnak. És ha ide nem jutottunk el, száraz a csontunk, ahogy halljuk ebben az igében, mondhatnánk azzal a kedves gyerek kifejezéssel, mint a kis Annának, hogy te rossz csont, de igazából és valójában, hogy valóban nem olyan az életünk, mint amilyennek lennie kellene, hanem kiszárad. És erről beszél a Zsoltáros, hogy amíg elhallgattam, kiszáradtak a csontjaim. Amíg én nem tudtam
tudtam Istenhez menni az örömömmel, a hálámmal, és nem tudtam az Istenhez menni a bűnbánatommal, amiről legfőképp beszél, addig az én életem kiszáradt csont lesz. Mert amíg nem nyílok meg, egyre inkább bennem reked valami, ha nem nyílok meg azelőtt, a valaki előtt, aki éltet engem. Vagy hadd mondjuk így, ha nem nyílok meg azelőtt, aki a vizet adja, hogy igyak, és visszautasítom, és nem kell, egyre jobban kiszárad a testem. És így van az élővízzel. Ha nem kapom az élővizet, kiszárad az életem. És úgy kell az Isten igéjét vennünk és fogadnunk, hogy az élő víz lehessen nekünk, és bekerüljön az életünkbe. Ha van egy pohár, és fölfelé van fordítva rendesen, ahogy használjuk és iszunk belőle, akkor bele lehet önteni a vizet. Ha csak így spiccelnénk itt, és mindenkinél lenne egy pohár, akkor is benne lenne a víz. De ha megfordítjuk, és a talpa az alja van fölül, akkor hiába spiccelnénk itt a vizet, egy csöpp sem menne bele. És vizsgáljuk meg azt, testvérek, hogy nem ilyen felfordított pohár vagyok-e én esetleg? Hogy semmi nem kerül belém az isteni dolgokból. Hangzik meg, hallottam, de nem értek belőle semmit, nem kaptam belőle semmit, nem lett az enyém semmi, nem értek egyet semmivel, nem vezet el bűnbánatra semmire, hanem ugyanúgy megyek tovább, mint ahogy én jöttem. És ez a következő dolog, amiből látjuk, hogy az Úré vagyok, vagy sem, hogy valami nagy baj van, vagy nincsen, hogy úgy megyek tovább, mint ahogy jöttem. Nekem, amikor az Isten útján indultam, valaki egy olyan bölcsmondást mondott, hogy úgy menjek el a templomba, és minden alkalomra, hogy ahol igehirdetés van, és akárki fogod szolgálni, és akármilyen alkalom, hogy Uram, legalább egy mondatot kapjak. És nagyon bejött ez. Mert van, hogy nem tud úgy figyelni az ember, van, hogy fáradt, van, hogy a minorit nézi közben, hogy mit csinál, és a többi, és akkor nem sokat tud figyelni, meg az összefüggését nem érti az egész igének, de könyörgöm, egy mondatot akkor is lehet kapni. És Isten azért gondoskodik arról, hogy az az egy mondat szívhez szóló, nekem való legyen. Talán majd valamelyik nap elmondom, holnap vagy holnap után a én megtérésem történetének egy részletét is, és ott egy ige milyen sokat jelentett, de ismerünk sok embert, akinek az életében egy-egy ige milyen sokat jelentett. Van egy egész könyv, egy hatalmas, háromkötetes könyv, az a címe, hogy Történelem formáló nagy igék. Egy kötet magyarul is megjelent belőle. Óriási dolog, hogy egy-egy ember életében mit jelentett egy ige, egy mondat, vagy két-három mondat, és az egész történelmet formálta általa. Hát csak nézzük Luther Mártont. Az igaz ember hitből él. Milyen rövid, és milyen egyszerű kis ige. És mégis ő, aki azelőtt szerzetes volt, és nem talált békességet, ennek a mondatnak az alapján békességet talált. Mert az volt a kérdése, hogy hogyan találom meg Isten irgalmát? Hogyan találom meg a kegyelmes Istent? Elmondja Luther, hogy ő, mint szerzetes, mindig arra gondolt, hogy visszajön a Krisztus, és el fogja őt ítélni, és a Jelenések könyvében olvasta, és látta, hogy mi lesz, hogy szörnyű lesz az ítélet, és mi lesz ő vele, mit kell tennem, hogy ne ítéljen el engem, megpróbált mindent. Aztán például a cellájába télen a hideg körre letérdelt, fölhúzta a reverendáját, hogy még az se legyen ott, és letérdelt, és úgy imádkozott órákig, aztán később mondja a barátainak, amikor már szerzetes lett, nézzétek ezeket a térdeimet, milyen balga voltam, azt lehet látni. Hogy azt hittem, hogy az én cselekedeteimmel, meg ősanyargatásommal kiérdemlem az Isten kegyelmét. Aztán csak egy nagy figyelmeztetés egy életre, de az is jó, és azt is köszönöm Istennek, hogy nem így, Luther Márton, nem így, hanem egyedül kegyelemből. Most kereste az Urat, még egyszer csak szólt hozzá, a Bibliát olvasva, ez az ige, hogy az igaz ember hitből él. És azt mondja, mintha pikkelyek hullottak volna le a szememről, egyből értettem, csak egy mondat hangzott el. És egyből értettem, hogy rossz helyen kerestem, csak el kell hinnem és el kell fogadnom, hogy az Úr Jézus az én bűneimért meghalt. Hogy fizetett én értem, nekem már nem kell fizetnem, nekem megbocsát. Én az irgalmas Istent várhatom, mert az övé vagyok. Én már nem az ellensége vagyok, hogyha elfogadtam ezt a kegyelmet. Hogyha hiszek ő benne, hogy az én bűnömért halt meg. És a helyemen vagyok, és célhoz érkeztem. És Luther célhoz érkezett. Nem akkor, amikor meghalt, hanem akkor, amikor megtért. Amikor ezt az igét megértette, amikor ez az ige, amit biztos, hogy olvashatott azelőtt is, de nem szólt hozzá, addig most pedig hozzászólt. És ezt kérjük, testvérek, hogy legalább egy mondat, meg egy ige hozzám szóljon. És olvassuk, és hallgassuk az Isten igéjét. És miért olvassuk reggel az Isten igéjét? Hát nem vagyunk törvényemberek, de mégis. Miért olvassuk reggel az Isten igéjét? Azért, hogy mielőtt elrontottam volna, már halljam az Isten szavát. Már legyen, ami eszembe jut. Mikor kérdésem lesz annak, aznap mit tegyek? Már halljam. És előjön. Mert egy olyan jó magnó az ember szíve és értelme az Isten számára is, hogy amit hallottam, lehet, hogy ma nem jelent különösebbet, kiszáradt csont vagyok, és nem tudok figyelni, és nem tudom megérteni, és olyanok a körülményeim, és zaklatott vagyok, és sok bajom van, és a napi melóból, amikor jövök, már mindenből elég, és akarok Istenhez jönni, és itt vagyok, és jaj, nem kaptam semmit. De lehet, hogy valahogy mégis megjegyződik az a mondat, és aznap, vagy később, vagy 5 hét múlva, vagy akármikor előjön a szívemből, és hozzám szól. De hogyha nem hallgattam, hogyha nem olvastam, hogyha nem raktároztam el, hogy jönne elő? Raktározzuk csak. És az egyik legfontosabb ez a napi, hogy azzal kezdem, elraktározom, aztán majd jön elő, nem vehetem elő a Bibliámat akkor, amikor a osztálytársam ad egy nagy fülest, és akkor most kikeresem a Bibliából, hogy mit is kell ilyenkor tenni, mert kapok még 3-at gyorsan egymás után akkor. Hanem már tudnom kell, és előhozza az Isten, hogy mit tegyek, hogy jó legyen, és megoldódjon, és az ő tetszése szerint cselekedjek, és ne zökkenjek ki abból, hogy az Isten gyermekeként kell viselkednem, vagy cselekednem a dolgokat. Kiszáradt csontok vagyunk-e, testvérek? Tehát ez a kérdés a mai estén. És az azt jelenti, hogy tudok-e figyelni az igére, jegyeztem-e meg igéket, keresem-e az Isten áldását, öröm-e nekem az Isten útján járni, az Isten akaratát tenni, az ő házába jönni, és ha ezekből valami is nem úgy van, mint ahogy kellene, akkor láthatom, hogy kiszáradt csont vagyok, és kérni kell, hogy Isten valahogy elevenítsen meg engem, mert ő meg tudja tenni. Nem tudom, hogy hogyan, millió útja van, de ő meg tud eleveníteni. Ő újat tud kezdeni velem. Ő meg tud szólítani engem. A mi Istenünk nem néma Isten, beszélő Isten. Lesz szava, és lesz üzenete hozzánk. És az az üzenet jó lesz mindig, és az az üzenet segít mindig, és vezet előre bennünket. Legfőképpen pedig azt gondoljuk meg, hogy mi az, hogy megtérés, és hogy én megtértem és átadtam-e az életemet az Úrnak. Mert minden embernek meg kell térnie, maradék nélkül, még a jó embernek is. Mert nem a jóságomért jutok a mennybe, hanem Jézusért. És akinek Jézusa van, az jut a mennybe. És a megtérés az azt jelenti, hogy belátom, meglátom, hogy elveszett vagyok. És oda megyek bűnbánattal a keresztőjébe, és hiszem, hogy Jézus az én bűnömért halt meg, és tett eleget, és azt elfogadom a magam számára, és azt mondom, hogy Uram, bánom a bűnömet, bocsáss meg nekem, és neked adom a szívemet, és te legyél az én életem ura. És ő komolyan veszi, talán még sokkal komolyabban, mint én magam ezeket a szavakat, és valóban belép az életemben, és elkezd ott munkálkodni. És csodálatos változás áll be. Nem kell mondani, de hogy tudok megmaradni ebben az új életben, de fog ez menni vagy sem, és így tovább, de mit mondanak mások? Az Úr fog segíteni, és ő fog vezetni ebben. Sokszor úgy gondolom, hogy nagy bajunk, és azt jelenti, és azért vagyunk kiszáradt emberek, mert nem tudunk alázatosak lenni, hogy elismernénk, hogy Jézusra van szükségem. Elismerném, hogy elrontottam valamit. Mint az egyszeri katonatiszt, amikor tanítja lőni a bakákat, és nem jól lőnek, össze-vissza lövöldöznek, és akkor elveszi tőle nagy mérgesen, majd én megmutatom, oda megy, letérdel, hosszan céloz, lő mellé, erre hátra mutat az egyikre, így lőzte, megint céloz és próbál lőni, megint lő, megint mellé lőtt, pillanatra röstelkedik, aztán rámutat hátul a másikra, így lőzte, aztán újból próbálkozik, végre talál, és akkor büszkén föláll, és így lövök én. Hát igen, így vagyunk mi. Mint amikor a gyerek célba lő a nyillal, és nem talál, aztán ezzel fogja belelő a pajta oldalába, aztán körberajzolja a nyilának a köröket, hogy ott legyen a középen. Így vagyunk győztesek, és így vagyunk mi Isten nélkül sikeresek, hogy mi rajzoljuk köré, a magunk dolgai köré a győzelemnek a szövegét és a jelét, hogy nagyon jól csináltam, és mert íme ott van, és megmagyarázom magamnak, hogy ugye jó, és a másikra mondom, hogy nem jól tette, és amikor nem jól teszem, akkor nem érzékelem, hogy én ugyanúgy benne vagyok a bűnben, mint a másik ember. Alázatra akar tanítani az Isten, hogy fogadjuk el, hogy nem csak a lövésben nem vagyunk, lövészek mindig és mellé találunk, hanem az életünkben nem vagyunk olyan sikeresek, mint ahogy sokszor elképzeljük vagy szeretnénk, mert sikerül is valami, csak a földiek sikerülnek, de a lelkiek nem, a boldogság nem, az örömeink elmúlnak, akármit el is érünk. Egy valaki tudja hozni az eredményt, a győzelmet, a sikert az Úr Jézus Krisztus, ha beismerem, hogy szükségem van rá, hogy ő segítsen, hogy ő álljon mellém, hogy ő bocsássa meg és törölje el a bűneimet. Azért vagyunk Krisztus hívők, és az evangélikus egyház ezzel kezdődött, hogy vissza Krisztushoz, a megváltóhoz, hogy nem arról van szó, hogy mit tudok én elérni, és a jó Istennek eleget teszek, mert én olyan rendes vagyok, hanem arról van szó, hogy nem tudok eleget tenni, szükségem van a megváltóra, és majd ő fog segíteni, hogy másmilyen legyen az én életem. És ha a megváltó belépett az életünkben, vagy most hívjuk és belép az életünkbe, akkor megtapasztaljuk azt, hogy vége a szárasságnak, vége a nyomorúságnak, vége a boldogtalanságnak, és akármilyen lesz a földi életem, boldog leszek, mert az örök célomat elérem, és arra felé haladok. Amikor engem elvittek katonának, Lóri tudja az összes történetet, mert egy év alatt mindent elmondtam, mindig egy-egy példa, elvették a Bibliámat, és hát akkor még ez a 60-as években volt, akkor eléggé megsanyargattak bennünket, akik mint teológusok oda kerültek, és én nem sokkal azelőtt tértem meg, és nagyon hiányzott a Bibliám, és elszomorodtam, hát mi lesz velem Biblia nélkül? Íme, milyen jó, hogyha szívünkbe vessük az Isten igéjét, amennyire csak lehet. Aztán végül hozzájutottam egy kisméretű új szövetséghez, és azt őrizgettem. De amikor amikor elvették a Bibliámat, és elkeseredtem, egy vagy két nap múlva eszembe jutott, hogy de hát hiszen azt a valakit, aki a szívemben van, azt el nem vehetik, az Úr Jézus Krisztust. Ő ott van a szívemben, ő élő Úr, ő hozzá imádkozhatom, ő igéket eszembe juttathat, ő vezetni fog, ő őrizni fog engem, ő velem van, akármit elvehetnek, de őt nem. És boldog lettem, még mielőtt új szövetséget kaptam volna, újólag, vagy bármi változott volna. Mert a boldogság belül kezdődik, akkor, amikor Jézust befogadjuk a szívünkbe, vagy pedig, ha Jézusé voltam már, eszembe jut, hogy ne szomorkodj, hiszen őt hívhatod, hiszen őt senki el nem veheti tőled, csak te üzheted el esetleg magadtól. És ezen az estén is, ha van valaki, aki még nem az övé, biztos van, akkor az imádkozzon, hogy Uram, látom, hogy elveszett bűnös vagyok, és szükségem van rád, jöjj be az én életembe, és légy az én életem Ura. Aki pedig már az Úré volt és lett, és mégis olyan kiszáradt az élete, imádkozhat, hogy Uram, a te élő igéddel öntözd meg, te szólj hozzám, te jöjj hozzám, hadd legyen megint eleven hozzám szóló az ige, és akkor tudom, hogy te itt vagy, és hadd újuljon meg benned és veled az életem, mert tudom, hogy te itt vagy, és vezetsz engem. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt az estét. Segíts, hogy csak egy mondatot elvigyünk magunkkal, azt, ami nekem szól, ami személyes üzeneted számomra, amire most szükségem van. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te minden ember bűnéért meghaltál, és most ebből a mindenből személyesen hozzám jössz, és velem törődsz, és velem foglalkozol. Segíts, hogy ne legyek annyira száraz, és annyira megrögzött, és annyira kevés, hogy ne tudjam megérteni és elfogadni a nekem szóló igét, hogy tudjak megalázkodni előtted, és elismerni bűneimet, amik elválasztanak tőled, és elismerni azt, hogy rád van szükségem. Jöjj, Uram, és légy életem Ura, szabadíts meg bűneimtől, és vezess egy életen át. És azoknak pedig, akik a tiéd már, add meg, Uram, hogy kiszáradt életüket, megöntözze az élő ige, és megújuljunk hitünkben, hogy újból örömmel követhessünk, mert te szólsz, vezetsz és áldasz bennünket. Amen.
Taníts, Uram, meghajlani, mint szépen az aranykalász. Oh.
atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünkről fölállva vegyük az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Thank you.